energiáért 9,8%-kal többet kellett fizetni átlagosan. A szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett. A szolgáltatások 6,5%, a tartós fogyasztási cikkek 2,9%, a gyógyszerek pedig 5,1%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára viszont 5%-kal mérséklődött éves alapon. Októberhez viszonyítva átlagosan 1,1%-kal voltak magasabbak az árak. Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Brüsszel a tegnapi migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen, közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint különösen felháborító, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hazánkat nem érinti a migrációs krízis, de nem hajtjuk végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költünk az unió külső határának megvédésére. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta, a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett, az elfogadott intézkedések több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogyan járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell. Annak pedig örül, hogy a migrációs előírások felét a magyar kormány is támogatta, tette hozzá. Magyar-török szénhidrogén kutatás kezdődött a Dunántúlon, közölte a MOL. Buzsák környékén megkezdték a szeizmikus méréseket, hogy kiderítsék, a dél-dunántúli koncesziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhely. A Buzsák koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az évelején bejelentett somogysámsoni kőolaj lelőhely szomszédságában helyezkedik el. A török kormány garantálja, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítások zavartalanul haladhatnak át Törökországon, hangsúlyozta a magyar külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hazánk szövetségesként számíthat Törökországra a Brüsszellel és Kijevvel folytatott energiabiztonsági küzdelemben. Magyarország és Törökország összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit, tájékoztatott a miniszterelnök Isztambulban. Orbán Viktor a török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalását követően felidézte, Recep Tayyip Erdoğan korábban is erőfeszítéseket tett a béke érdekében. A török elnök megerősítette, hogy kiemelt stratégiai partnerség szintjére került a török-magyar kapcsolat. Csúcs találkozót tartottak Ukrajna, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetői Londonban. A megbeszélés után az ukrán államfő nyilatkozatában arról írt, az egyeztetésen részletesen áttekintették az amerikai féllel közös diplomáciai tevékenységet, közös álláspontot alakítottak ki a biztonsági garanciák és az újjáépítés fontosságáról. Volodymyr Zelenszkij szerint a találkozó résztvevői külön is egyeztettek az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásról. Nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, hogy a béketárgyalásokon az Ukrajnában élő európai kisebbségek jogait is vegyék figyelembe, írt a Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, parlamenti frakcióvezetője az Ex közösségi portálon. Mellettük a bolgár parlamenti párt az újjászületés elnökei, valamint európai parlamenti képviselői csatlakoztak a kezdeményezéshez. 300 milliárd forintból újul meg a Szentendrei hív, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosító berendezések, a felsővezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj, egyterű, alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények érkeznek. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint 101 élelmiszer előállító létesítményt vizsgáltak eddig, mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás, 3 esetben higiéniai jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt. Végül az időjárásról, csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabb a felhőzet, szitálás előfordulhat, a szél nem élénkül fel. A csúcshőmérséklet délutánra 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményesű a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Nem minden fiatal küzd a pályaválasztás nehézségeivel, ugyanakkor a rengeteg lehetőség, a folyamatosan változó világunk, valamint az elvárások mind nehezítik annak eldöntését, mivel is szeretnének foglalkozni felnőtt korukban. Mindezekre a problémákra is igyekszik iránymutatást adni mai műsorunk vendége, Labanc Attila kócs, aki szerint a helyzetet az is nehezíti, hogy a fiatalok ma már nem csak megélhetésként tekintenek leendő szakmájukra, hanem kibontakozási lehetőségként is. Arról is beszélgetünk, hogy a szülő mivel segíthet a gyermeknek ebben a folyamatban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, bár erről már a műsoron kívül is ejtettünk egy pár szót, hogy mennyire van most aktualitása annak, hogy a pályaválasztás a fiatalokat mennyire befolyásolja, ők hogyan tudnak dönteni, milyen zavarok vannak ebben a folyamatban. De azt gondolom, hogy ennek valahol mindig van aktualitása, hiszen nem az utolsó pillanatban kell eldöntenünk azt, hogy végül milyen pályát szeretnénk választani. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, alapvetően nem akkor kell eldönteni, hogy mit szeretnénk kezdeni az életünkkel, amikor már a felvételi jelentkezést le kell adni. Én annak a híve vagyok, hogy egyébként is nyilván sok külső tényező, pénz meg egyebek mellett azért alapvetően az számít a karrierválasztásnál, hogy az ember mit csinálna szívesen, miben érzi jól magát, mi az, ami önazonos a számára, mert végső soron azt fogja tudni jól csinálni.
Miért akadnak ezek a zavarok most a fiatalok körében? És azt gondolom, hogy nem csak most, hanem már mondjuk, hogyha 10 évvel visszamenőleg tekintjük, nagyon nehéz azt eldönteni, hogy mit szeretnénk csinálni, ha jó esetben nem is egész életünkben, de elég sokáig.
Korábbi generációknál sokkal inkább az volt a szokás, hogy azt csináljuk, amit a szülők csináltak, vagy amit előírtak nekünk, vagy hogyha én adott tantárgyba jó vagyok, akkor ahhoz tartozik X szakma, és ezek közül tudok válogatni. Most pedig sokkal inkább szabadabban kezeljük azt, hogy mit kezdünk az életünkkel, sokkal inkább cél lett az, hogy ki is tudjunk bontakozni, ne csak egy megélhetést találjunk. És ezzel együtt persze a lehetőségek is megnőttek, és akkor ebbe hajlamosak vagyunk jól belegabajodni, és nem találni, hogy merre kellene elindulni. És ezek mellett még a korábban említett külső tényezők is nagyon-nagyon dominánsan ott szoktak lenni. Tehát az én tapasztalatom az, hogyha megkérdezünk egy 18 éves tanulót, hogy na, mit szeretnél tanulni, vagy milyen munkába szeretnél belefogni, akkor a fő szempontok az a pénz lesz, az, hogy én Egerben akarok maradni, vagy Pestre akarok költözni, az ilyen külső tényezők.
És hát a szülői befolyásolás az szerintem nagyon erős mind a mai napig, hiszen nyilván egyrészt a szülő fogja finanszírozni tulajdonképpen a gyereknek az oktatását, és hát nyilván szeretné, hogy egy olyan szakmát találjon magának, amiből ő később meg is fog élni. De nem mindig azonos a két gondolat, a szülői és a gyereké.
Ráadásul Nyilván mindenki abból tud főzni, ami otthon a kamrában van. Ugyanígy mindenki, amit látott a szülőktől, munkatípust, vagy akár konkrétan szakmát, hivatást, abból tud kiindulni. Tehát én például egy tanár családból származom, természetesen tanári egyetemen kötöttem ki első körben, annak ellenére, hogy nem akartam tanítani. De ezt láttam, ez volt a minta, ebbe tudtam gondolkodni.
Most jelenleg a mai fiataloknak, akik szeretnének majd egyetemre menni, tovább tanulni, nekik most mi a fő problémájuk? Tehát mi az elakadásuk abban, hogy ők milyen pályát válasszanak?
Nagyon nehéz egyrészt előrelátni azt, hogy milyen hivatás az, amivel aztán egy életet el tudunk tölteni. Nagyon sokat vacilálnak azon, hogy ha én most ebbe a képzésbe belefogok, ez nekem hosszú távon mennyire fogja megérni, mert lehet, hogy utána valami másba kell belefognom. Tehát ezt mondanám egy szempontnak. Egy második szempont nagyon összekavarta a tradicionális szakmákat, hivatásokat az online világ, tehát nagyon sok szakma egész egyszerűen megváltozott az online jelenlét miatt, és persze csomó új szakma is előtérbe került, és sokszor ezt sem tudják eldönteni, hogy én most online tartalomkészítő akarok lenni, vagy inkább mondjuk rádióban akarok dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy az online világ az elég gyakran félrevezeti az embert, és azt mutatja, hogy ott az élet sokkal jobb, mint egy fizikai, hagyományos munkahelyen.
Ez az átalakulás valahogy olyan módon is érinti a fiatalokat, hogy tulajdonképpen a kétkezi munka az már nem olyan vonzó. Ez is valahogy átalakulóban van, igaz?
Teljes mértékben egy pedagógiai trend egyébként is az oktatás expanziója, hát milyen csúnya fogalmakat dobok itt be. Ennek az a lényege, hogy ahogy haladunk előre az időben, egy bizonyos oktatási szint egyre inkább elérhetővé válik, és egyre inkább el is akarják érni az emberek, és ezáltal inflálódik. Tehát még réges-régen mondjuk egy gimnáziumban szerzett érettségi úgymond valaminek számított, nem az volt az alap, hogy ezt megszerezzük, addig azok szerezték meg, akik kifejezetten olyan jövőt terveztek maguknak, amihez egy ilyen érettségi kell. Aztán, ahogy egyre inkább mindenkinek ez elérhetővé vált, és egyre inkább mindenki megszerzi, úgy veszít az értékéből. Most már egy egyetemi diploma kell, vagy egy főiskolai diploma kell ahhoz, hogy ugyanott legyünk, aztán már egy egyetemi diploma, és aztán végül ott vagyunk, hogy két diploma, kétféle szakma, egyetemi diploma és szakma, egyre elérhetőbb, de egyre inkább inflálódik is.
A fiatalokat manapság is az a kritika éri, hogy egyre kevésbé szeretnének dolgozni, tehát tényleges munkát, sok időt belefektetni ebbe. Ez igaz-e a mai fiatalokra?
Én nem gondolom alapvetően, hogy lustábbak lennének, vagy nem akarnának dolgozni. Inkább azt látom, hogy előző generációkhoz képest sokkal kevésbé gondolkodnak ők abban, hogy valamit kötelességből rámerőltetve el kell végeznem. Míg mondjuk talán a mostani 40-es, 50-es generációnál sokkal inkább egy kiinduló pont az, hogy hát valami munkát csinálnom kell, ha tetszik, ha nem. Addig a mostani 16-18-20 éveseknél sokkal inkább megvan az, hogy hát ha már van egy életem, valamit kezdeni akarok vele, nem kell magamra erőltetni bármit, nem kell olyat magamra erőltetni, amit nem akarok, hiszen csomó embert ismerek akár az internetről, akik abból élnek, amit szeretnek csinálni. És ezért úgy tűnhet, hogy kevésbé vállalják be a nehéz munkát. Valójában lehet csak arról van szó, hogy olyan munkát keresnek, amit ők nem nehéznek élnek meg, hanem olyat keresnek, amiben ők motiváltak, mert azt csinálni is akarják.
Na de kérdés akkor, hogy ez meddig tolódhat ki? Tehát meddig lehet az a türelmi idő, szülő részéről is akár, amíg ő azt finanszírozza, hogy ő megtalálja élete munkáját?
Természetesen. Arról nem is beszélve, hogy ami meglátást én itt mondok, persze nem mindenkire vonatkozik, nem mindenkire igaz. Nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen nem vállalják be a kemény munkát. Szülőként nagyon nehéz lehet meghúzni azt a határt, hogy éppen mi az, amit még támogassak, és mi az, ahol inkább el kéne beszélgetnem a gyerekemmel.
Akkor most el is jutottunk arra a pontra, hogy szeretnénk a szülőknek egy kis iránymutatást adni, a szülőknek is, hogy hogyan tudják ők segíteni ezt a folyamatot. Mi az első lépés, vagy egyetlen, hány éves korban kell ezt elkezdeni, hogy ez valahogy már beérjen addigra, hogy nekik el kell dönteni a pályát választani?
Egy fő vezető vonalnak én azt tartom, hogy különböztessük meg a lustaságot a motiválatlanságtól. Sokszor keresnek azzal, vagy sokszor mondják azt vendégeim is, hogy én olyan lusta vagyok. És akkor én mindig rákérdezek, hogy van-e olyan dolog, amit te lelkesen tudsz csinálni, és nem érdekel, hogy éppen hétvége van, vagy éjszaka van, ezt akkor is csinálod. És rendszerint van ilyen. És akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy te nem lusta vagy, akkor lennél lusta, hogyha semmit nem akarnál csinálni, aminek van értelme, tehát mondjuk csak videójátékozni akarsz egész nap, de hogyha van olyan, ami téged lelkesít és csinálod és van értelme, akkor nem lusta vagy, hanem nem a megfelelő célokat tűzött ki magad elé. És én úgy gondolom, hogy szülőként is az ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy felmérjük, hogy az én gyerekem birtokol-e olyan motivációt, ami őt viszi valahova. Mert hogyha van az ő életében ilyen, és lehet, hogy az én szülői szempontom szerint az nem egy jó választás, amit ő szeretne csinálni, de hogyha ő teszem azt a sportban olyan jó, vagy ő az online tartalomkészítésben, vagy bármiben olyan lelkesen tud működni, ott érdemes lesz támogatni. Ha viszont ez nincs meg, akkor igen, jó eséllyel el kell vele beszélgetni.
Mi az, amit szülőként el tudunk rontani ebben a folyamatban?
Én úgy gondolom, hogy a klasszikus példa az, amikor a szülő akarja meghatározni, hogy a gyerekének mit kell tanulnia, mit kell dolgoznia, mert a szülő majd jobban tudja, hát többnyire nem fogja jobban tudni. Lehet, hogy amikor ott van 18 évesen szegény gyerek, akkor úgy gondoljuk, hogy majd ha azt fogja tanulni, amit én is tanultam, az jó lesz neki, mert nincs jobb ötlete jelenleg, de hát ott van még előtte egy teljes élet, és hogyha beragad egy olyan területre, amit nem szeret csinálni, hát az bizony rosszul fog végül elsülni. Tehát egyfelől ez a fajta túlkorlátozás szerintem problémás, de ugyanannyira problémás az is, hogyha nincsen semmi elvárás. És ez is olyan, ami manapság elég gyakran előfordul. Teljesen elengedjük a gyerek kezét, majd ő felfedezi magának a világot, de az a helyzet, hogy ahhoz, hogy egy társadalomba beépüljünk, hasznosítható munkát végezzünk, ahhoz bizony kell egyfajta fegyelmezettség, amit jobb esetben az ember saját maga belát, hogy szükséges, és kialakul benne, rosszabb esetben nem. Na most ilyenkor a szülőnek, én úgy tartom, feladata az, hogy terelgesse azért olyan irányba a gyerekét, amiből ő majd meg fogja tudni tanulni, hogy azért itt valamit teljesíteni kellene, valamit tanulni kellene, tervezni kellene egyáltalán a jövőt.
Fakadhat az a problémakör, amivel téged is megkeresnek, hogy ő egyszerűen képtelen eldönteni, hogy mi szeretne lenni.
Egyfelől nagyon-nagyon sok a választási lehetőség, és nagyon bizonytalan az, hogy egy-egy karrier hogyan alakul. Tehát még régebben, pár generációval korábban, ha az ember szerzett egy tanári diplomát, akkor nyugdíjig taníthatott egy iskolában. Most már sokkal inkább számolunk el azzal, hogy munkahelyet kell váltani időközönként, vagy akár hivatást is kell váltani. Lehet, hogy 30 év fölött kell neki kezdeni egy új szakmát megtanulni, vagy akár nulláról felépíteni egy új élethelyzetet, és ez mindenképpen elbizonytalanítja a fiatalokat. A másik probléma pedig az, amikor 18 évesen még nincs teljesen tisztában azzal, hogy mit akart csinálni, vagy egyáltalán milyen területen akar ő majd dolgozni, viszont jók az érettségi pontszámok, el kell menni egyetemre, és felveszik egy olyan szakra, amit nem biztos, hogy ő majd hasznosítani is akar az élete folyamán, de hát kell egy papír.
Igen, de mondjuk ebben az időszakban is élünk, hogy ezek könnyen változtatható dolgok. Tehát, hogy itt ilyenkor mire fókuszálod az ő megoldását?
Én mindig arra igyekszek fókuszálni, hogy mi az, ami az ember számára önazonos. Lehetek én akármilyen szakember, nyilván ezt nem én fogom megmondani ránézésre. Az a cél, hogy a vendég megtanulja megtalálni azt, hogy az adott élethelyzetbe számára mi az, ami önazonos. Mi az, ami mondjuk úgy jön belülről, különösebb erőfeszítés nélkül, amiben flóban érzem magamat. És a pályaválasztás is pontosan egy ugyanilyen kérdés. Nagyon sokan azért akarnak például orvosnak menni, vagy mérnöknek menni, mert az magas fizetést, magas presztist jelent. Ilyenkor, ha felteszek néhány kérdést, például azt, hogy jó, pénz, értem, de mondjuk mennyire számít neked a szabadság? Vagy mennyire számít neked az, hogy a munkahelyeden független legyél, ne függ másoktól. Egyedül vagy csapatban dolgozol jobban. Ilyen kérdéseket felteszek, nagyon gyakran ellentétes válaszokat kapok, nagyon gyakran kiütközik, hogy amit elképzel a vendég az ő jövőjéről, az nincs összhangban azzal, aki ő maga, ami neki megy, amit ő szeret.
És ilyenkor mondjuk egy-egy ilyen beszélgetés sorozat alkalmával, egy találkozás sorozat alkalmával. Mennyi idő kellhet ahhoz, hogy őt mondjuk olyan irányba tud terelni, ami számára is megnyugtató?
Ez abszolút a vendégtől függ. Legjobb esetben akár egy-két hónap alatt is tud az önismeret annyit fejlődni, hogy rátalál arra, hogy legalább milyen irányba szeretne tanulni, vagy milyen irányba keres munkát. De egyénfüggő van, akinél sokkal tovább is eltart.
A mai fiatalok félnek-e az elköteleződéstől, a felelősségvállalástól, mert ez is gyakran kritikaként terheli őket?
Ez egy olyan motivum, ami valóban gyakran előjön. Az én meglátásom, hogy ahogy már korábban is szó volt erről, a karrierváltási lehetőségek, a kiszámíthatatlan világ, hogy ilyen közhelyeket emlegessek, ezek ebben nagyban közrejátszanak.
Tehát, hogy emiatt nehéz nekik döntést hozni, és emiatt nehéz mondjuk elköteleződni valami mellett? Mert hogy ez úgy is változni fog?
Így van, nem tud biztos pontként tekinteni arra, hogyha én most ezt megtanulom, akkor egy életre be vagyok általa biztosítva, hanem ott van az emberben, hogy jó, megszerzem ezt a végzettséget, biztos jól fogom én ebben magamat érezni? Megszerzek egy valamilyen szerelői végzettséget például, és akkor elmegyek egy műhelyhez, és akkor most műhelybe akarok dolgozni, és de mi van, hogyha végül én teljesen máshol fogok kikötni? Hát végül is szerelő is lennék, de mellette személyedző is lennék. Akkor most melyiket válasszam, és akkor ezen a oda-vissza jójózáson maga a döntés el tud csúszni.
Egyfelől érdekes az, hogy a világot említjük, a folyton változó világot, ami körülöttünk van. Ugyanakkor arra gondolok ilyenkor, hogy ez biztos, hogy csak a körülöttünk lévő világnak a hozadéka? Tehát, hogy itt lehet még azért akár a családi nyomás is.
Családi nyomás is, de első körbe, amit én megemlítenék, nem csak a világ változik folyamatosan, mi magunk is változunk folyamatosan, és a mostani fiatalok sokkal nyitottabbnak tűnnek az ilyen változások felé, sokkal inkább úgy tűnik, hogy tisztában vannak azzal, hogy változunk folyamatosan. Nem arról van szó, hogy 20 éves koromra felnőttem és ennyi volt, pontosan ugyanannyira változik az ember személyisége, akár hány éves is legyen.
Kicsit az ambivalens ahhoz képest, hogy tudják a fiatalok, hogy változik a világ, mégis félnek ettől a változástól.
De hát ez egy félelmetes változás is. Gondoljunk bele, hogy mennyivel biztosabb lenne, ha úgy tudnánk neki futni az életnek, hogy tudom előre, hogy mire számíthatok, el kell végeznem X éves képzést, és akkor onnantól kezdve egy karriermodell ott áll előttem. Ennél sokkal ijesztőbb az, hogy munkahelyeket fogok váltani, lehet, hogy elköltözök majd másik városba, visszaköltözök, ki tudja, mi minden lesz. Ijesztő, de egyben sokkal nagyobb szabadságot is ad, és még az előző kérdéshez visszatérve, a családi nyomás mennyire befolyásolja a döntéshozatalt, nagyon erősen, természetes, ez még mindig ugyanúgy tényező. És éppen ezért is nagyon fontos az, hogy a szülő mennyire helyez nyomást a gyerekére, mennyire kényszeríteni akar rá valamit, vagy mennyire segíteni próbál kibontakozni. Természetesen a kibontakozás segítése a jobban kifizetődő megközelítés.
És hát vannak olyan szülői viselkedés mintázatok, amik ugye pont a majd én megoldom a gyerekem helyett, majd én segítek neki, és ezzel pontosan arra nevelik rá tulajdonképpen, hogy ő nem tudja majd megoldani a dolgokat.
Egy alapvető kérdés, amit minden szülőnek tisztáznia kellene magában, az, hogy mire nevelem a gyerekemet? Arra, hogy ő felnőtté váljon, és a saját életét ki tudja építeni, és majd ő jó döntéseket hozzon, akár nélkülem is? Vagy az a célom, hogy én kiépítsem neki a jó életet? Hát nyilván, ha én építem az ő életét, lehet, hogy neki az végül nem fog tetszeni. Arról nem is beszélve, hogy nem tanulja meg azokat a képességeket, nem szerzi meg azokat a tapasztalatokat, amik őt egy önálló, független, magabiztos felnőtté tudják tenni. A cél az lenne, hogy megtanítsuk elboldogulni az életben a gyerekünket, megtanítsuk döntést hozni, akkor már nem lesz arra szükség, hogy én döntsek helyette.
Amikor a vendégek megérkeznek hozzád, ezek a fiatalok, ez úgy felsejlik egyébként, hogy mi lehet a családi háttér? Hogy ott inkább a rátelepedés, a megoldás, a nyomás megvan a háttérben?
Először is mindig azzal kezdjük, hogy megismerjük egymást, és ebben az egyik nagy kidolgozandó téma a családi háttér. A család borzasztóan nagy mértékben meghatározza az embert, főleg tinédzser, illetve fiatal felnőtt korban. És igen, látszódni szokott az, hogy milyen hátteret hoz magával a vendég a családjából. Nagyon gyakran a szülői mintákat követjük akár a pályaválasztásban, de akár a magánéletünkben is. És amikor elém áll valaki egy problémával, és elkezdem kérdezni őt arról, hogy az ő családja milyen, meséljen az ő családjáról, hogyan telik náluk például egy karácsony, és a többi hasonló kérdések, előbb-utóbb meg szokott mutatkozni az, hogy a probléma gyakran a szülőtől egy-egybe át van véve, vagy legalábbis valami hasonlóságot mutatunk a szülőnk felé. Ami most nekem nem megy, mondjuk apámnak is hasonló problémái voltak, vannak.
Néztük most a szülői oldalt, hogy hogyan lehet segíteni a szülőnek a saját gyerekét ezen az úton elindulni, de mondjuk mit mondanál a fiatalnak, hogy ő hogyan próbálhat akár otthon jobban lenni, döntéseket hozni, megoldani?
Először is én mindenkit arra bíztatok, hogy nyissanak a szülők felé. Szokás elkönyvelni a szülőket, akaratos és mindent ránk erőltető figuráknak, pedig azért jó szándék vezérli őket is, tehát mindenképp érdemes velük beszélni. És ez az a kulcsszó, beszélni kell. Beszélni kell szülőkkel, barátokkal, vagy akár saját magunkkal is, olyan formán, hogy átgondoljuk, mi az, ami nekem számít, mi az, amiben én jól érzem magamat, hogyan képzelem el a jövőmet. A szülőknél a beszélgetés sokszor nehezen megy, mert két különböző generáció, nagy köztük a szakadék, nem értenek nagyon jó szót. Érdemes előre felvezetni a beszélgetést a szülőknél. Érdemes előre megmondani, hogy anya, apa, én most szeretnék veled beszélni a pályaválasztással kapcsolatban, de légy szíves, mindig hallgass meg, gondolkozzunk együtt, ez a fontos, együtt gondolkozzunk. Adj tanácsot, te hogy látod, ezeket felvezetni. hogy ne egy két mondatban oda-visszázott pingpongjáték legyen ez, hanem valóban egy közös gondolkodás, egy nyitott beszélgetés.
Attila, azt gondolom, hogy lesz még bőven témánk a fiatalok tekintetében is, úgyhogy várlak ide vissza szeretettel, és nagyon köszönjük ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Labanc Attila kóccsal beszélgettünk a fiatalok pályaválasztási nehézségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából szeplőtelen fogantatás ünnepén. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Az elhalt törzs sarjára a Szent Éleke eli rá ajándékait. A Szent Atya az Angélus ima után, a béke mindig lehetséges. A libanoniak is jó szóra vártak, mégis ők vigasztaltak engem. Leó pápa szeplőtelen fogantatás ünnepén, a keresztség révén mi is Krisztusban élhetünk. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A béke mindig lehetséges. Gyönyörű napsütésben fürdött a Szentpéter tér, amikor Leó pápa a déli óraütés jelére pontosan megjelent az apostoli palota dolgozó szobája ablakánál. Az úrangyala ima előtt mondott beszédében az előfutár keresztelő János felhívását emelte ki, aki megtérést sürgetett, mert elközelegett a mennyek országa. A Szent Atya beszédében kétszer is nyomatékkal kérte, tegyük meg mindent, mert a béke mindig lehetséges.
Buona domenica!
Boldog vasárnapot, köszöntötte a Szent Atya a több tizedelnyi zarándok és hívő sereget, akik örömmel jutek ebbe a Mária imádságra, tudva, hogy a múlt vasárnapi elmaradt a pápa látogatás miatt. Advent második vasárnapjának evangéliuma Isten országának eljövetelét hirdeti.
La venuta del regno di Dio.
Jézus előtt megjelenik az előfutár a keresztelő János, aki Júdea pusztájában prédikált, hirdetve, térjetek meg, mert elközelegett a mennyek országa. A mi atyánk imában minden nap kérjük, hogy jöjjön el a te országod, és ezt maga Jézus tanította nekünk. Ezzel a fohásszal pedig azon újdonság felé fordulunk, amit Isten tartogat számunkra, és így felismerjük, hogy a történelem menetét nem e világ hatalmasai írták meg nekünk. Állítsuk tehát gondolatainkat és energiáinkat egy olyan Isten szolgálatába, aki nem azért jön el az országával, hogy uralkodjon rajtunk, hanem hogy megszabadítson minket. Ez egy evangélium. Valóban jó hír, amely motivál és bevon minket, tanította Leó pápa. A keresztelő hangneme bizonyára szigorú. de a nép hallgat rá, mert szavában Isten hívását érzik, hogy ne játszadozzanak az élettel, hanem használják ki a jelen pillanatot, hogy felkészüljenek a találkozásra azzal, aki a szív cselekedetei és szándékai alapján ítél, nem pedig látszott szerint. Keresztelő János maga is meglepődik majd azon, ahogyan Isten országa Jézus Krisztusban megnyilvánul, szerítségben és irgalmasságban. Izaiás proféta egy hajtáshoz hasonlítja, ami nem a hatalom vagy a pusztítás, hanem a születés és az újdonság képe. A szemlátomást elhalt törzsből sarjadó hajtásra a Szentlélek lehel rá ajándékaival. Mindnyájan gondolhatunk valami hasonló meglepetésre, amely már megtörtént az életünkben, ajánlotta a Szent Atya. Ez az a tapasztalat, amelyet az egyház a pontosan 60 évvel ezelőtt véget ért II. Vatikáni zsinattal élt meg. Egy olyan tapasztalat, amely megújul, amikor együtt haladunk Isten országa felé, alig várva, hogy mindnyájan befogadjuk és szolgáljuk azt. Amikor nem csak olyan valóságok ügyeznek ki, amelyek gyengének vagy jelentéktelennek látszanak, hanem az is megvalósul, amit emberileg lehetetlennek tartottunk volna. A próféta képével élve, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párdusz együtt tanyázik a görőjével. Együtt legelőzik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Testvéreim, mennyire szükség van a világnak erre a reményre? Folytatta Leó pápa. Istennek semmi sem lehetetlen. Készüljünk fel az ő országára, csináljunk helyet neki. A legkisebb, a názareti Jézus vezet majd minket. Ő, aki a kezünkbe adta magát születése éjszakájától a kereszt halál sötét órájáig, úgy ragyog történelmünk, mint felkelő nap. Új nap kezdődött, ébredjünk fel és járjunk az ő világosságában. Ez advent lelkisége, mennyire fényes és kézzelfogható. Emlékeztessenek minket az utcai lámpák arra, hogy mindannyian lehetünk egy kis fény, ha befogadjuk Jézust, egy új világ sarját. Tanuljuk meg ezt Máriától, a mi édesanyánktól,
da Maria nostra madre.
A bizalommal teli várakozás és remény asszonyától. Zárta a vasárnap déli úrangyala imádság előtt mondott beszédét Leó pápa.
Angelus Domini nunciavet Marie.
Az úrangyala ima után Leó pápa visszatekintett első apostoli útjára, és röviden összefoglalta annak legfontosabb állomásait, és hálát adott a teljes egység felé vezető úton tett lépésekért. A Törökországban és Libanonban tett útjai azt tanítják, hogy a béke lehetséges. Néhány nappal ezelőtt tértem vissza első apostoli utamról, Törökországból és Libanonból, emlékezett Leó pápa.
Con l'amato fratello Bartolomeo.
Szeretett testvéremmel, Bartolomeus konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával és más keresztény felekezete képviselőivel együtt imádkoztunk Iznikben, az ókori Nikajában, ahol 1700 évvel ezelőtt tartották az első ökumenikus zsinatot. Éppen mára esik 6. Pál pápa és Athénagorasz pátriárka közös nyilatkozatának 60. évfordulója, amely véget vetett kölcsönös kiközösítésüknek. Adjunk hálát Istennek, és újítsuk meg elkötelezettségünket az összes keresztény teljes, látható egysége felé vezető úton, kérte a pápa. Törökországban örömmel találkoztam a katolikus közösséggel, amelyet türelmes párbeszéd és a szenvedők szolgálata révén tesz tanúságot a szeretet evangéliumáról és Istennek a kicsinységben megnyilvánuló logikájáról. Libanon továbbra is az együttélés mozaikja és vigaszt nyújt számomra az erről szóló sok tanúságtétel meghallgatása. Találkoztam olyan emberekkel, akik az evangéliumot hirdetik azzal, hogy befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket, meglátogatják a foglyokat és megosztják a kenyeret a rászorulókkal. Vigaszt nyújtott nekem, folytatta a pápa, hogy oly sok ember üdvözölt az utcákon, és megható volt a találkozásom a beiruti kikötőben történt robbanás áldozatainak hozzátartozóival. A libanoniak egy szóra és egy vigasztaló jelenlétre vártak, ám ők voltak azok, akik hitükkel és lelkesedésükkel vigaszt nyújtottak nekem. Köszönöm mindazoknak, akik imájukkal elkísértek. Kedves testvéreim, ami az elmúlt napokban Törökországban és Libanonban történt, arra tanít minket, hogy a béke lehetséges, és hogy a keresztények más vallású és kulturális férfiakkal és nőkkel párbeszédet folytatva segíthetnek annak építésében. Ne felejtsük el, a béke lehetséges.
La pace è possibile.
Ismételte meg nyomatékkal a Szent Atya. Leó pápa szepültelen fogantatás ünnepén. A keresztség révén mi is Krisztusban élhetünk. December 8-án hétfőn, szepőtelen fogantatás ünnepén Leó pápa délben az apostoli palota dolgozó szobája ablakában imádkozta az úrangyala imádságot. A fogantatás csodálatos titkán emlékedve a pápa arra biztatott, hogy Isten anyja szepőtelen szépsége minket is arra hív, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt. Nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. Kedves testvéreim, boldog ünnepet! Ma tartjuk Szűz Mária szepőterem fogantatásának fő ünnepét. Örvendezzünk, mert a mennyei atya azt akarta, hogy ő teljesen mentes legyen az eredeti bűn foltjától, telve ártatlansággal és szentséggel, és hogy üdvösségünkre rábízhassa egy szülött fiát, akit úgy szeretett, mint önmagát. Ahogyan boldog 9. Pius pápa az Innefabilis Deus kezdetű apostoli konstitúciójában írta 1851. december 8-án, kezdte beszédét Leó pápa. Az Úr a teljesen tiszta szív rendkívüli kegyelmét ajándékozta Máriának, egy még nagyobb csodára készülve, Krisztus a megváltó emberként való világra jövetelére. A Szent Szűz ezt az alázatosokra jellemző ámulattal értette meg az angyal köszöntéséből. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van, és hittel adta az igen válaszát. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Szent Ágoston szavakat magyarázva mondja, hogy Mária hitt, és amiben hitt, az valóra vált benne. A kegyelem teljességének ajándéka azért tudott gyümölcsöt teremni a názareti lányban, mert ő szabadságában befogadta azt, átkarolva Isten tervét. Az Úr mindig így cselekszik. Nagy ajándékot ad nekünk, de szabadon hagy minket, hogy elfogadjuk ki azokat, vagy sem. Ezért teszi hozzá Ágoston, higgyünk mi is, hogy ami benne történt, nekünk is javunkra váljon. Így ez az ünnep, amely örömet okoz nekünk Isten anyjának szepőtelen szépségében, arra is hív minket, hogy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen hozzájárulva ahhoz a küldetéshez, amelyre az Úr hív minket. A csoda, amely Máriával a fogantatáskor történt, megújul számunkra a keresztségben. Mint hogy megmosva az eredeti bűntől, Isten gyermekeivé, az ő hajlékává és lelkinek templomává váltunk. És ahogyan Mária különleges kegyelemből be tudta fogadni Jézust önmagába, és őt az emberiségnek tudta ajándékozni úgy, a keresztség lehetővé teszi, hogy Krisztus bennünk éljen, és mi vele egységben éljünk, hogy az egyházban mindegyikünk a saját állapota szerint együttműködjünk a világ alakításában, miként az Ferenc pápa tanította egyik katekézisében. A szepültelen fogantatás nagyszerű adomány, de ugyanilyen nagy a keresztség ajándéka is, amit megkaptunk.
Il dono del battesimo che abbiamo ricevuto.
Csodálatos az Úr anyjának igénye, de a miénk is az lehet, minden nap hűségesen megújítva azt hálával, alázattal és kitartással, és a szeretet konkrét cselekedeteiben, kezdve a legkülönlegesebb gesztusoktól, egészen a leghétköznapibb és mindennapi elkötelezettségekig és szolgálatokig, hogy Jézust mindenhol megismerjék, befogadják és szeressék, és hogy üdvössége mindenkihez eljusson. Kérjük ezt ma az atyától a szeplőtelen fogantatott közbenjárására, miközben együtt imádkozunk azokkal a szavakkal, amelyekben ő maga hitt először. Kérte és zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Leó pápa. A személyes példa ereje. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel. December 6-án szombaton délelőtt a jubileumi általános kilogatás keretében Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter találkozott 14. Leó pápával és ajándékot nyújtott át neki. A beszélgetésükről készült riport első részét már szombati műsorunkban sugároztuk, most hallgassa meg annak záró részét. Lassanként évvégéhez érkezünk, visszatekinthetünk a mögöttünk álló esztendőre. Melyek azok a legfontosabb mozzanatok, amelyek a korabban említett három szereplő részvételével magyar szentévi jubileumi események voltak itt Rómában?
Egyrészt azt nem szabad elfelednünk, hogy Szent István óta 1030 óta itt vagyunk Rómában. Éppen ezért a szent év megérlelt bennünk egy nagy vállalást. Ennek az előkészítését elkezdtük, mégpedig azt, hogy 2030-ra legyen magyar Betlehem a Szentpéter téren.
Időben jelentkeztek?
Most időben jelentkezettünk erre a vállalásra. Úgyhogy ezt a Szent Év megélelte bennünk, úgyhogy dolgozunk rajta, hogy 2030-ban ez így legyen. De hogy beszéljünk magáról a Szent Évről. Először is szerintem nézzük meg azokat az adatokat. Azt mondhatjuk, hogy 200 programunk volt. A Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Intézet és a Nagykövetség szervezésében 140 millió forinttal tudtunk ezekben a programokban jelen lenni. A Római Magyar Akadémián 60 ezeren vettek részt a különböző programokon. A Magyar Művészeti Akadémia által a Római Magyar Akadémia két forgalmas útjára, a Via Giuliára és a másik oldali útra installációval azt számoljuk, hogy 10 millióan látták meg, hogy mi magyarok hogyan, miként mit teszünk, de ott voltunk az ifjúsági találkozóban 1500 fiatallal, de ott voltunk, amikor a debrecenek itt voltak ételosztással, vagy azzal a debreceni Betlehemmel, ami most ott van a Római Magyar Akadémián, de itt voltunk a Misa Misszióval, Szarka Tamás előadásával, de itt voltunk az Orgonák éjszakájával, de itt voltunk a Cifra Fesztivállal is, hiszen Balázs János elhozta nekünk ide a Cifra Fesztivált, de itt voltunk a cigányválogatottal a sport vonatkozásában, ahol a cigányválogatott tehát kicsit vissza kellett a végén fogni, hogy a svájci gárdisták, tehát ők is rúghassanak gólt, minden területen jelen voltunk, és én azt érzem és azt látom, hogy azt ami bennünk magyarokban benne van, az a szépség, az a kultúra, az a csodás nyelv, az a keresztény elköteleződés, ami minket Szent István királyunk óta megtart és összetart, ez itt a Szent Évben is jelen volt. Köszönet értem mindazoknak, akik szívükkel, lelkükkel, de a keresztény elköteleződéssel tették itt a mindennapok során. Köszönet nekik!
Könnyűnét átfordítani a szív és lélek szópár kapcsán egy személyes vonatkozásra, mégpedig megkérhetem azt, hogy meséljen önmagáról, mint emberről.
Hát pont amikor előbb elkezdtem erről beszélni, akkor szerintem, amit nehezen, vagy nem sokan gondolnak rólam, akkor bennem is elindult az a szívbéli és lélekbéli feltöltődés, amely a legfontosabbat, a kötődést és az érzelmeket jelenti. Szóval Gödöllőn élünk, feleségemmel és négy gyermekünkkel. A gyerekek már nagyok, viszonylag nagyok, két egyetemista gyermekünk van, és két gimnazista, a harmadik éppen most fog idén érettségizni. Gödöllőn a feleségem még most is nagyon aktív a Szentháromság plébánia templomban, de hát alapító tagjai vagyunk a házas közösségnek, ami 26 évvel ezelőtt indult el Gödöllőn, akkor Szecsődi Péter atya plébános úr vezetésével.
És ez a kapcsolat máig tart?
Máig tart a házas hittan aktív, annyira, hogy mi általunk jött létre a szüleinknek a házas hittanja, és azóta már ilyen három házas hittan fut Gödöllőn. Van a régebb óta fiatal házasok hittanja, van a közepesen régóta fiatal házasok hittanja, meg van a fiatal házasok hittanja, de mindemellett
három generáció.
Ez így van, mindemellett, amikor idő engedi, akkor a barátokkal focizunk együtt, mindemellett, amikor idő engedi, akkor talán főzök is egy kicsit, talán még egész jól ezt is szokták mondani, és nagyon szeretek emberek között lenni, nagyon szeretek tanítani. Ugye én egyetemi oktató vagyok, egyetemi professzor vagyok a Temelweis Egyetemen, nagyon szeretem az egyetemi közösséget. Egy-két órán van, meg most járom az egyetemeket, hogy kérdezzenek a fiatalok. Nagyon szeretek fiatalok között lenni. Nagyon jó. Most elindítottunk egy programot Gödöllő és környékén, amikor prevenciós előadásokat tartok iskolásoknak. Azt is nagyon szeretem. Mindent, amit csinálok, a szívvel lélekkel csinálom.
Marad idő-e még a kultúrára?
Hát kell, hogy maradjon idő a
kultúrára.
Ez egy jó kérdés. A kultúráról, hogy mindig van idő, hogy részt veszek kultúrára.
Nem a kultúráról beszélni, hanem nyilvánosság előtt, hanem kultúrfogyasztóként, tehát hogy a saját igényt kielégíteni.
Hát nem igazán. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak örülök, ha egy kis feltöltődésre van időm, egy kis megállásra, egy kis megnyugvásra van időm. Most az adventben azt próbálom meg elérni, hogy minden nap talán ne legyen néhány percem, amikor csak úgy lenni. Szóval ennek a munkának, ennek a feladatnak, ennek a szolgálatnak talán az a legnagyobb nehézsége, hogy annyi mindent kell tenni, hogy a kell tenni véget a lenni kérdése sokszor háttérbe szorul, de ahhoz, hogy lehessen tenni, kell még inkább lenni. Éppen akkor hagyd mondjak ez egy múlt vasárnapot, azt hiszem múlt vasárnap volt. Ugye nálunk a templomban úgy van, hogy amikor vagy első áldozásra készülnek, vagy nagyobbak keresztelkedésre, akkor mindig van kezese a fiatalnak, és ott egyik fiatalnál én voltam a kezes, engem választott kezesnek, első áldozásra készül Patrik, és ott a pici atya éppen azt a példabeszédet mondta el a fiataloknak, hogy volt két favágó, az egyik 0-24-ben 7 napig vágta a fát, a másik meg mindig 2-3 óránként pihent, és aki 0-24-ben vágta a fát, a végén leült, és látta, hogy aki néhány óra után megpihent, mégis nagyobb felvágott fa van ott előtte, és hát mérgelődve kérdezte, hogy ez hogy van. Tudod, amíg te vágtad a fát, én addig időnként megálltam és megélesztem a fejszét. Na, így lenne szükség időnként a lennire is.
Az elmélet megvan, kerekítsünk hozzá egy gyakorlatot is. Miniszter úr, hálásan köszönöm főként ezt a személyes vallomást, jó családja meg családját, miniszteri munkáját, és adjon egy szép, termékeny, innovációban bővelkedő új esztendőt.
Köszönöm szépen, hogy kicsit beszélhettünk másról is.
A Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértese Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Domoszlói advent. A tél, a tél. Acsarkodó december. Ha kesztyű nincs, tenyérbe fúj az ember, ha sála sincs, nyakába hőt lehelget a várva várt, roráte arcú gyermek. A nénikék. Szelíd vetési varjuk, horgolt magányuk összehúzva rajtuk. A lépteik, ösvényt kiárva sorban, az utca tükrös vitrinébe roppan. Csúszós az út, ügyelni kell a lábra. Vigyázva lépdelünk közös halálba.
Bozók Ferenc advent című versét a költő előadásában hallották. Bozók Ferenc költő, esszéista, magyar történelem szakos tanár, piarista, szerzetes, Gyöngyösön született 1973-ban. Gyermekkorát Domoszlón töltötte, Egerben az Eszterházy Károly főiskolán szerzett magyar történelem szakos diplomát, majd a gyöngyöspatai önkormányzati általános iskolában tanított magyart, történelmet, valamint osztályfőnök is volt. 2004 óta a Piarista Rend tagja, versei és esszéi folyóiratokban, valamint önálló kötetekben jelentek meg. Barátja és pályatársa dr. Lisztóczky László irodalomtörténész így van róla. Bozók Ferenc izzó tehetséggel megáldott a konvenciókkal, a látszatokkal, az előítéletekkel bátran szembeszegülő, az igazat és a szépet a kiválasztottak hitével és nyugtalanságával kereső ember. Nem csak versei, hanem esszéi is eredeti látásmódról és magasfokú szellemi nyitottságról tanúskodnak. Különös érdeklődés és rokonszem fűzi a modern francia irodalom szakrális vonulatához, melynek elődei közé sorolja Baudelaire-t, Verlaine-t és Rimbaud-t, akik tévegéseikben is a megtérés, a bűnbánat szószólói. Élet és irodalom szemléletét soha nem lankadó kamaszos álmulathatja át. Vállalja a személyesség kockázatát, sivár és racionális világunkban is kimeri nyilvánítani érzelmeit. Szenvedélyesen kutatja a magyar és a világirodalom kallódó értékeit. Bozók Ferenc atya 2021 óta a Piarista Rend magyar tartománya központi levéltárának munkatársa.
A nap imája.
Jézusom, te azért gyújtottál fényt, hogy az továbbra is égjen. Azt akarod, hogy éberek legyünk, buzgolkodjunk ne csupán saját magunkért, hanem azokért is, akik eljutottak az igazságra. Add, hogy életünk méltó legyen arra a kegyelemre és igazságra, amelyet megkaptunk. Add, hogy soha ne távolodjunk el az erénytől, és akkor boldogabbak leszünk minden embernél, és magunkkal vonhatjuk mindazokat, akik el akarják nyerni az üdvösséget. Mert átütő erejű és hatékony a jó tettek példája, és egy tiszta élet láthatóbb és ragyogóbb magának a fénynek a ragyogásánál. Világítsa meg tehát példánk hatalma az embereket, és legyen alkalmas arra, hogy elvezesse őket egészen az örök életig.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!